Kedves testvérek, én is sok szeretettel köszöntöm a jelenlevőket. Jól számolom, ötödik alkalommal vagy hatodik alkalommal tartok ezen a konferencián előadást, mindig nagy örömmel jövök. Előjáróban annyit mondanék, hogy sokszor voltam külföldön Luther konferencián, és akkor mindig megkérdezték, hogy ön uram, egyháztörténész vagy rendszeres teológus? És hát széttártam a karomat, hogy egyik sem, tehát én nem vagyok sem egyháztörténész, és Lutherrel vagy egyháztörténészek vagy rendszeres teológusok foglalkoznak. Én tulajdonképpen biblia értelmezéssel foglalkozom, de leginkább anglista vagyok, ez a kenyérkereső szakmám. Angol irodalmat tanítok, és megpróbálom az angol irodalom és az angol történelem, angol teológia történet egyes fejezeteit is tanulmányozni, és hát Luther hatása különösen izgat, jó pár éve most már, 8-10 éve foglalkozom ezzel a témával, azon belül is, különösen az úgynevezett angol Lutherrel, akinek az egyik kiadványa az a kétnyelvű füzet itt megvásárolható, és újabban pedig, akit néha, hát kicsit túlzással, de angol Melanchtonnak neveznek, John Frisnek hívják ezt a szemét. Mint látjuk, Tyndale 1494 környékén született, tehát szinte Luther kortársa, csak 10 éve volt fiatalabb. 1536-ban halt mártír halált. Nagyon érdekes, hogy az angol reformáció különbsége, hogy az angol reformátorok többnyire mártír halált haltak. Tehát ugyanúgy John Fris, aki jóval fiatalabb volt, akárcsak Melanchthon Luthernél, 1503-ban született meg, és őt 30 éves korában égették meg. Egyébként az ő kapcsolatukat nem csak Lutherhez és Melanchthonhoz, hanem Pál apostolhoz és Timóteushoz is hasonlították, sőt, ők így is beszéltek egymás között egymásról. Először néhány szót szeretnék mondani az angol reformáció sajátosságairól. Hát, mint tudjuk, az angol reformáció nem olyan volt, mint a német reformáció, hogy volt egy szerzetes, egy bátor szerzetes, aki kiállt, és a bűnbocsátó cédulák árusítása ellen a lelki ismerete alapján tiltakozott, majd a Holmszi Birodalmi Gyűlésen kimondta, hogy itt állok, másképp nem tehetek, hanem tulajdonképpen az angol reformáció nagyon lassú folyamat volt, tegnap valaki használta, vagy talán a gradualizmus, hiszem a Gábor, tehát egy lassú folyamat volt, amiben bizony a politika is szerepet játszott, és hát éppen előadás előtt hallottuk a kérdést, ugye a 8. Henriknek mi köze van az angol reformációhoz, hát nagyon sok, mint tudjuk, de abból kell kiindulnunk, és talán azt nem tudják sokan testvérek, hogy 8. Henrik fiatal korában teológiai ambíciókkal is rendelkezett, és ő volt tulajdonképpen az első, aki Luthernek a babiloni fogság, az Egyház babiloni fogsága című könyvére egy választ írt. Az másképp nem maga fogalmazta, valószínűleg többen segítettek neki. Ez az asszerció, amiben a hét szentség védelmét fogalmazta meg 8. Henrik. Aztán erre Luther kiadós feleletet is adott, ami a régi Masznyikban olvasható válasz 8. Henriknek. Most nem foglalkozom a negatív hatással, de ezért még két szemét megemlítek 8. Henriken kívül. A másik egy nagyon jelentős püspök volt, úgy hívták, hogy John Fisher, aki az első nagy prédikációt mondta Luther ellen, és ugye szó volt reggel a reformáció nyelvéről, a metaforákról, ő egy felhőhöz hasonlította Luther jelenlétet, Isten egén megjelentés, hát az egyház tanítását sötét felhőként takarja el. És a harmadik személy, akiről azért még közben lesz szó, ez a híres humanista Mórusz Tamás. Tudjuk, hogy Mórusz Tamás az utópia szerzője, de azt kevesen tudják, hogy ő volt az első luteránusok legszenvedélyesebb üldözője Angliában. Valószínű már szerepet játszott a 8. Henrik által írott válasz megfogalmazásában, de ez nem egészen bizonyított. Írt egy latin nyelvű munkát, ez volt az első jelentős teológia mű Luther ellen, majd az eretnekség ellen írt 1529-ben egy munkát, amiben Luther egyenesen démoni figurának nevezi, és ugyanúgy Luther követőjét, William Tyndale-t a legsötétebb eretteknek tekinti. Az az érdekes egyébként, hogy Angliában nem csak a protestánsok halnak mártírhalált, hanem a katolikusok is. Mórusz Tamás is életével fizetett a hitéért, és az említett John Fisher püspök is mártírhalált halt, és talán ezért is érdemes az ő hitvitájukat, amivel most én nem tudok foglalkozni, mert két Luther követőt fog bemutatni, de az ő hitvitájukat árnyaltabban kell tanulmányozni, ugyanis nagyon komoly szenvedéllyel védelmezték, ugye szó volt a hitvédelemről reggel, nem csupán az egyház tanítását, hanem komoly aggodalom mozgatta őket, hogy itt valami nagyon veszélyes dolog történik Krisztus ügyével és egyházával. És ezért ragadtak tollat. Nem politikai főjelentők voltak, bár Mórusz azért volt olyan pozícióban, mert Lord Kancellár is volt, amikor tényleg politikai eszközökkel is üldözte az ellenfeleit, de könyvformájában is, és élete legvégén, amikor ugye 8. Henrikkel konfliktusba került, akkor nagyon szép, személyes hangú keresztény iratokat írt Jézus Krisztus szenvedéséről, De Tristitia, ami nagyon hasonlít Ordas Lajos püspöknek a Kereszt a tövében című elmékedéséhez, Krisztus haláláról, szenvedés evangéliumok alapján végig elmékedés, önmaga sorsát is belevetíti ebbe az elmékedésbe, és még az zárójelben megjegyzem, hogy mi magyarok is figyeljünk azért Mórusz Tamásra, ugyanis Mórusz Tamás írt egy párbeszédet még a börtönben, erősítő párbeszéd, ez a magyar fordítás, ez a címe, amely két magyar nemes ember beszélget a Mohácsi csata után, egy Vince és egy Antal a jövő kérdéséről, és a zsoltárokkal, a jelenések könyve vigasztaló igéivel bátorítják kölcsönösen egymást. Gyönyörű bibliai kommentár a 90. zsoltár a jelenések könyvéről. Azt kell mondanom, én, mint luteránus, ezt a luteránus öldöző Mórusz Tamást megszerettem, mert élete végén nagyon hitelesen tudott Krisztusról személyesen is tanúságot tenni. Tehát árnyaltaként gondolkodunk, ő félt, aggódott, mint nagyon sokan akkor Európában, hogy valami borzalmas dolog fog bekövetkezni, és ezért fordult Lutherrel szemben. Ugye a 8. Henrik válása váltotta ki végül is azt, hogy hát a reformáció hívei hát egyre több teret kaptak. 8. Henrik korábban, még uralkodásának nagy részében megégették az eretnekeket, de uralkodása legvégén azonban már nagyon sok Luther követő volt, és 8. Henrik fia, 6. Edward már a radikális protestantizmus ügyét képviselte, majd nagyon korai halála után Henriknek az első házasságából származó leánya, Véres Mária szenvedélyesen üldözte aztán a protestánsokat, de csak 5 évig uralkodott, és 1558-tól kezdődik az úgynevezett Erzsébet korszak, amelyik az úgynevezett hát mérsékelt protestantizmus korszakát jelenti, az anglikán egyháznak a története indul ekkor igazán. Tehát ez egy folyamatos és valóban a politikai változásokkal párhuzamosan lezajló folyamat volt. A másik jellemző vonása az angol reformációnak, hogy angol reformáció már nem véletlenül kedvezően fogadta Luther tanítását, ugyanis Wycliffe, a híres 14. században élt oxfordi professzor, ugye lefordította társaival együtt latinból, tehát nem az eredeti nyelvekből, tehát a vulgátát lefordította középangol nyelvre, az egyház visszaélései ellen tiltakozott, tehát Wycliffe-et jogosan tekintik előreformátornak, és Wycliffe követői az úgynevezett lollardok voltak, és Angliában a lollardizmus tényleg elterjedt. Ezek a lollardok hatottak aztán a huszitákra, mert Wycliffe-nek voltak prágai tanítványa is, és tulajdonképpen 20 bizonyos mértékig így vagy úgy azért Luther-re is hatott, és hát Luther aztán Tindére, tehát tulajdonképpen, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor valami Angliából indul, de ez persze egy nagyon erős túlzás, és aztán így tért vissza Angliába. Tehát ez a második jellemző vonása, a középkori előzmény. A harmadik a humanizmus. Mindig elmondom a hallgatóimnak, hogy legyenek ők büszke bölcsészek arra, hogy ők filológusok. Filológia a nyelv szeretetét jelenti. ugyanis filológusok nélkül nem lett volna reformáció. Bármilyen szomorú is ezt mondani, de ha nincs Erasmus, akkor nem lett volna Luther. Erasmus ugye, aki humanistaként először az eredeti nyelveket tanulmányozta, lefordította ismét a Bibliát görögből latinra, kimutatta, hogy a Vulgátákban hibák vannak. Tehát ez a humanista eszménykép, ami még a katolicizmuson belül megmaradt, ez nagyon hatott Angliában. Azt is mondják, hogy az angol reformáció első időszaka még erasmista. Tehát az erasmusi hatás, különösen Erasmusnak egy gyönyörű könyve, amit mindenkinek nagy szeretettel tudok ajánlani, ez a keresztény katona kézi könyve, az Enchiridion. Ugye Efezus 6-ban olvasunk arról, hogy a keresztény ember katona, ott olvasunk az ige kardjáról és a sisakról, meg pajzsról, és ez a könyv tulajdonképpen egy biblia olvasási kalauz. Hogyan olvassuk a Bibliát? Nagyon komoly gyakorlati tanácsokat ad ebben a könyvben Erasmus, és ez hatott Angliában, amit látni fogjuk, William Tyndale először ezt fordítja le angol nyelvre. És hát végső soron a kontinentális reformáció hatása, amelyik itt szerepet játszik. Nos, ki is ez a William Tyndale, akit néha kicsit túlzással angol Luthernek szoktak nevezni? William Tyndale tulajdonképpen hosszú időn keresztül egy olyan személyiség volt, akiről nem beszéltek sokat, noha mártíromságát kezdettől fogva értékelték, tulajdonképpen a híres angol mártirológus Fox, John Fox, aki megírta az életét, és utána hát egyik angol mártírként tartották számon, csak amikor az angol nyelvű Bibliát kezdték tanulmányozni, az úgynevezett King James Bible-t, akkor felfedezték, hogy William Tyndale fordítása az angol Bibliá, annak 85%-a ott van ebben a híres, 1611-ben elkészült, majd évszázadokon át az angol nyelvet és kultúrát ugyanúgy meghatározó Biblia fordítás volt ez, mint a mi Károli Bibliánk. Tehát 1491-ben született, Dél-Angliában, Oxfordban tanult, ahol a humanizmus eszmével találkozott, tehát Erasmus hatása is érvényesült, és elképzelhető, hogy Cambridge-ben is megfordult. Cambridge volt a luteránusoknak, a luteránus hatásnak a központja. Volt egy kocsma, úgy hívták, hogy White Horse Inn, tehát a fehér lóhoz elnevezett fogadó, ahol összegyülekeztek a fiatal egyetemi hallgatók tanáraikkal, és Luther eszméit vitatták meg. Luther könyvei, mint később majd Tyndale Biblia fordításai, ezek csempészáruk voltak. Kereskedők a saját áruikba becsomagolták különböző zsákokba, búza közé, tehát bármilyen más termék közül rejtették, megérkezett Angliába, és ott aztán, mint a modern új teológiát vitatták nagyon sokan, és valószínű, hát másokkal együtt Tyndale itt találkozott a reformáció eszméjével. Utána házi tanító lett, és házi tanítóként lefordítja ugye Erasmusnak az említett könyvét, majd azzal a reménnyel megy London püspökéhez, aki Erasmus barátja volt, hogy ez a püspök majd támogatja az ő nagy tervét, hogy az angol Bibliát, a Bibliát angol nyelvre lefordítsa. Azonban a püspök nagyon keményen fogalmazott, így fogalmazott. Végül hogy nem fogadja el, és elutasította Tyndale-t, és Tyndale írja, hogy végül megértettem, nem volt hely számomra a londoni palotában, sőt az egész országban, hogy lefordítsam az Új Testamentumot, milyen módon terjesszem elő javítása és változtatása, tehát ezt a könyvet azoknak, akik nem bírják elviselni az igazságot. És ekkor elhatározza, hogy a kontinensre, tehát Európába utazik, Németországba, Hamburgba, és onnan valószínűleg Wittenbergbe is eljut. Az újabb kutatás azt bizonyítja, hogy megfordult rövid ideig Wittenbergben, Luther közelében volt, de nagyon gyorsan önállósította magát, voltak társai, és az volt a nagy célja, hogy a Bibliát angol nyelven megjelentesse. Kölnben 1526-ban majdnem kiadja az általa lefordított új szövetséget. Azért fontos a dátum, mert Luther 1522-ben fordítja le, ugye a szeptember tesztament, majd december tesztament, tehát 4 évvel később készen van az ő fordítása. Hosszú előszót ír, ami nem más, mint a Luther előszónak az átvétele, bizonyos pontokon kicsit talán módosít, ami aztán érdekes és furcsa sorsra jutott, ugyanis miközben a könyvet nyomták a kölni nyomdában, Luther nagy ellenfele is ott nyomtatta a művét, ez a híres Kokleusz, vagy más néven Dobnek, Johannes Dobnek, és meghallotta ez a bizonyos Kokleusz, hogy a nyomdászok egymás között azt mondják, hogy ha ez a könyv Angliába jut, akkor egész Anglia luteránus lesz. Feljelentették Tyndalet, és ezért menekülnie kellett, tehát ezért csupán egy fragmentum az első fordítás, 1525, így mondtam, tehát 1525, ez a bizonyos kölni fragmentum, ami Máté evangéliuma első 22 fejezetét tartalmazza, és egy az a luteri előszó angol fordítását, és érdekes glosszákat. Azt idézem itt, hogy hogyan magyarázza a híres Péterre vonatkozó szakaszt, vagy a kőszikla vagy, azt mondja, a Péter görög szó angolul követ jelent, ez a hitvallás a szikla, Simón Jónafiát azért nevezi Péternek Krisztus. Így mindazt, vagy mindaz, aki megvallja Krisztust, Péternek hívják. Ez a hitvallás azokra vonatkozik, akik igazán keresztények. Tehát minden keresztény férfi és nő Péter. Tehát Péter neve az egy maga a hitvallás, mert ez az ő magyarázata az említett helyen. Most, tehát ez a kis füzet, ami két nyelven hozzáférhető, ennek a prológusnak a későbbi kiadása 1531-ben ilyen címen jelent meg, Pathway into the Holy Scripture, Szentíráshoz vezető ösvény, egy pázmányos hallgatóm fordította le, 2005-ben jelentettük meg. Nos, egy évvel később azonban Worms városában Luther immáron a teljes új szövetséget kiadja, itt láthatjuk a János evangéliumának az oldalát, tehát gyönyörű kiadás, és ha testvérek gondolják, kézbe vehetik ezt a facsimile kiadást, lássák, hogy hogy nézett ki, tehát ilyen oktávó, ilyen kis formátumú könyv, abban különbözik az előzőtől, hogy nincs hozzá előszó, nincsenek glosszák, ugye az előző változat, a kölni változat az kvartó, tehát ilyen nagyobb formátumú volt, ez egy kisebb, könnyen könnyebben csempészhető, és ez mindössze egy utószót tartalmaz. De ugye, mint az első könyvnyomtatások, hát első nyomtatott kiadványok megpróbálták a középkori kódex formáját utánozni, ezt adom. De most az utószóban nagyon érdekes írásértelmezési gondolatokat olvasunk. Arra tanít bennünket Tyndale, hogy miképpen olvassuk a Bibliát. Azt mondja, szimpla szemmel, single eye az angol, ha minden cselekedetben egyedül Isten akaratára tekint, ez a szimpla szem, egyébként erre a hegyi beszédben van utalás, tehát nem dicsérete, nem dicsősége, vagy bármilyen elvilági jutalomra, ugye az emberi, amiről beszélgetünk, de még csak nem is a mennyeire, az ott előkelő helyre törekszik a cselekedetek által, hanem elfogadja, hogy a mennyet Krisztus vére vásárolta meg, szabadon cselekszik, csupán a szeretettől indítva. És, hogy lássuk, hogy mennyire luteri volt, kétségtelenül, hogy később már azért kicsit a svájciak irányába hát elhajlott sajnos, de a korai William Tyndale egyértelműen különbséget tesz a törvény és az evangélium között. Így fogalmaz, vedd észre a különbséget a törvény és az evangélium között. Az előbbi kér és követel, az utóbbi elenged és megbocsát. Az előbbi fenyeget, az utóbbi minden jót ígér azoknak, akik egyedül Krisztusban helyezik bizalmukat. Tehát ez a bizonyos kölni fragmentum, után megjelent, egy évvel utána megjelent Wormsi teljes újszövetség, 1526, az angol első újszövetség. Ezután jelenik meg az a könyv, ami az első luteránus iratnak tartanak, Luthernek a római levélhez írott előszója. Veltler Sándor lefordította Luthernek a római levél kommentárját, ami biblia magyarázat. Érdekes módon az előszó, ami megtalálható mind az előszó kiadványban, mind pedig az ötös Luther válogatott művekben, ez a római levélhez írt előszó az óriási hatással bírt mind a 16. században, mind később. Wesley, aki ugye anglikánként halt meg, de a metodizmus alapítója lett végül is, ő akkor tért meg, amikor Londonban egy gyülekezetben valaki hangosan Luthernek a római levélhez írt előszóját olvasta fel hangosan. Megjelent ez a római levélhez írott előszó, és csak itt bemutatom, és ezt is esetleg körbe tudom adni, egy pázmányos doktorandusz hallgatóm összehasonlította Luther és Tyndale szövegét, tehát hogy mennyiben fordítás és mennyiben kommentár. Egyik oldalon az angol szöveg, másik oldalon a német, és mind a kettőnek a magyar fordítása, és hát azt mutatja ki, hogy tulajdonképpen ez már több, mint fordítás, inkább kommentár. Ez egy filológiai, bravúros munka, nem teológiai, de rendkívül tanulságos, és ez az irat külön könyvként megjelent, sem Luther, sem Tyndale neve nem volt rajta, A Compendious Introduction Prologue or Preface unto the Epistle to the Romans. Tehát ez volt igazán az első, vagy a szakirodalom ezt nevezi, az első luteránus iratnak, ami nagyon terjedt Angliában. Nos, William Tyndale Köln és Worms után Antwerpenben telepedik le, és itt írja meg az első teológiai írásait. Mint látjuk, az első mű, amit itt említek, ez Luther prédikációja alapján egy kommentár a hamis sáfáról szóló példázatról. Itt van közöttünk a Károli Gáspár Református Egyetem doktorandusza, aki erről a témáról készíti a disszertációját, és összehasonlítja a disszertációban a Luther prédikációt, ami egy rövid szöveg, és ennek a Tyndale által feldolgozott kiadását. Ugye a hamis sáfár példázata az egyik legnehezebb, legzavarba ejtő példázata, Jézusnak dicséri a csalót. Mindig zavarba jövök. És szerintem ez a hasonlat rendkívül találasz. Krisztus nem a hamis sáfár dicséri, sőt arra sem busztít minket, hogy utánozzuk hamisságát, hanem egyedül bölcsességét állítja elénk, amit hamisságával bölcsen szerzett, és ez a hasonlat szép, azt mondja, ez olyan, mint a valaki imára és elmékedése ösztönöznék azáltal, hogy ezt mondanák, a tolvajok egész éjjel virrasztanak, hogy rabolhassanak, te miért nem tudsz virrasztani, hogy imádkozz és elmékedj? Ezzel nem a tolvajt vagy a gyilkot dicsérem gonosz tettét, hanem a bölcsességét, és azért, hogy bölcsen vár hamisságában. Ugye, sok-sok magyarázatot olvastam, hallottam erről a nehéz és összetett példázatot, de ez a hasonlata tolvajokról nekem nagyon megtetszett. Ezek után egy másik művet írt Tyndale a keresztény ember engedelmességéről. Egyik vád Luther követői ellen, hogy a luteranizmus az anarchiához vezet, lásd a parasztháborút. Ugye ezért is írja meg Mórusz Tamás az Eretnekek elleni könyvét, hogy lám-lám, hogyha teret engedünk az eretnekekhez, ez lesz, ami Németországban, gyilkolják egymást az emberek, parasztháború, és Luther teszi végső soron felelőssé a parasztháborúért. És ennek kapcsán, mint egy válaszul erre a vádra, fogalmazza meg William Tyndale ezt a könyvet, The Obedience of a Christian Man, a keresztény ember engedelmesség. És tulajdonképpen arról beszél, amiről Luther a keresztény ember szabadságáról, egyszerre mindenkinek ura a keresztény, és egyszerre mindenkinek a szolgálja. Tehát tulajdonképpen nem lázadásra szít a reformátor, hanem azt mondja, hogy igenis a felső hatóságot, mint Luther és a fejedelmeket, akár a császárt is, el kell ismerni, ugyanis a krisztusi tanítás az nem politikum, hanem az a hitünknek a megélése és ennek kifejeződése. Ez a könyv azért izgalmas, mert ez egy biblia magyarázati tanulmányt is tartalmaz a könyv legvégén, amit ugye hermeneutikának neveznek, hogy hogyan értelmezzük a Bibliát. És itt fogalmazza meg, hogy a betű szerinti értelem lassan semmivé vész, mert a pápa ezt teljesen elvette, és a maga tulajdonává tette. Részben elzárta hagyományainak, szentírás szertartásainak és kitalált hazugságainak áll és hamis kulcsával, részben pedig kard általi erőszakkal üzte tőle az embereket. Ennél fogva meg kell értened, hogy a szentírásnak mindössze egy értelme van, ez a betű szerinti értelem. Na most ezt mondta Luther is. Tehát nem allegorizálunk, ugye a középkorban azt mondták, hogy négy szintje van a szentírásnak. A betű szerinti, a morális, az allegorikus és az eszkatológikus, az anagogikus. Luther azt mondja, ő maga is először ezt a kvadrigát, a négyes értelmezést gyakorolta, még a Zsoltár magyarázataiban, de később azt mondja, hogy nem, csak egy értelme van. De nagyon fontos, hogy ez egyértelmű nem literalizmus, tehát nem lehet a Lutheren a fundamentalizmus előfutárát megtalálni, mert azt mondja, hogy a betűben ott van a lélek. Ugyanúgy, mint egy magban is ott van a növény, ami kicsirázik, tehát nem úgy van, mint a katolikusok tanítják, hogy a lelki jelentés, a spirituális jelentés, a magasabb rendű jelentés, ugye Origenész is ezt mondta a második, ott fent van, és majd az elit azt megérti, és az egyszerű emberek, meg az eretekek nem értik, hanem azt mondja, hogy tanulmányozzuk a Szentírást, vegyük nagyon komolyan a Szentírás igét, és abban van a lélek. Tehát nem elválasztjuk, hanem abban van a lélek, és ezért kell nagyon komolyan venni a Bibliának az első literális jelentését. És egy nagyon érdekes gondolatot mond, ami angolul így hangzik, hogy the process of the text. Tudjuk, hogy ma a word processzorok korában, sokszor halljuk ezt a kérdést, ez azt jelenti, a szövegnek a folyamata. Tehát, hogy a szöveg az nem egy statikus valami, hanem a szöveg egy dinamikus dolog. Ugye a reformátorok Luther is azt mondja, hogy a Szentírás önmagát magyarázza. Nagyon szépen kifejti ezt itt is Gábor a Luther írásmagyarázatról szóló könyvében. Tehát a Sacra Scriptura sui ipsius interpres, ugye Mostert gondolatait veszi ő is át, hogy a Szentírás úgy magyarázza önmagát, hogy lerombol minden idegen tekintét, legyen az Róma, legyen az a belső rajongás, ez a sensus proprius, és Isten elé állít. És ez azt jelenti, hogy a szövegnek megvan a maga dinamizmusa. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a szöveget tanulmányozunk, lássuk a szöveget, a szöveg ez egy folyamat. A szöveg ez egy élő valami, organizmus, ha úgy tetszik. Nem lehet csak úgy megcsonkolni és átirogatni, mint sokan próbálják, mert ez egy szerves valami, és ennek megvan a maga benső dinamizmusa, és ezt mondja ő is, amikor így fogalmaz, amikor a Szentírás betű szerint értelmét kiderítettük, mint haladunk a szövegbe, vagy máshogy található szöveg által, akkor, mint a Szentírás kölcsönöz hasonlatokat világírókról, mi is kölcsönzünk hasonlatokat, vagy allegóriákat a Szentírásból, és azokat saját dolgaikra alkalmazunk. Meg allegóriák nem képezik a Szentírás értelmét, hanem a Szentíráson kívül levő dolgok, és mindenestül a lélek szabadságában vannak. Ezeket az allegóriákat egyáltalán nem vehetem véletlenszerűen, hanem a hit határaim belül kell, hogy tartsanak engem. És a magam allegóriáját mindig a Krisztusra és hitre kell alapoznom. Tehát nem egy kívülről jövő allegorizálás, hanem tulajdonképpen a Szentírás benső dinamizmusa az, ami megengedi, hogy vannak bizonyos képek, Jézusnak a példázatai, akkor ebben a korban Jézus példázata is allegóriának nevezték. Tehát ezek szimbolikus beszédmódok, és hát a Biblia használ metaforikus nyelvezetet, gondoljuk a hegyi beszédre, Pál apostol képeire, és ilyen történeteket, amit ebben a korban nem egyszerűen képes beszédnek, vagy nem mindig figuratív nyelven, sokszor egyszerűen allegóriának neveztek. De elveti azt a középkori allegorizálást, ami valamilyen külső eszmét próbál ráhelyezni a szövegre. Nos, Biblia kommentárokat is ír William Tyndale, miközben fordítja ugye, már az Ószövetséget, mert közben héberül tanul, és közben javítja az Új Szövetséget, és János első leveléhez ír egy gyönyörű kommentárt, 1534-ben jelenik meg, és itt ebben a kommentárból mindössze egy igehelynek a magyarázatát szeretném idézni, ez a bizonyos 1 János 4:10 a hilaszmosz, ugye ez a megváltás tulajdonképpen a kiengesztelődés, ugye a hilasztérion szónak egyik formája, és hogyan magyarázza Tindél a hilaszmoszt. És ez azért fontos, mert mint látjuk, összekapcsolja a gyógyulást a megváltással. Nincs külön gyógyulás és nincs külön megváltás. A kettő az összefügg. Azt mondja, amit én satisfactionnek fordítok, az a görögben hilaszmosz, a héberben káfár, ugye a fedél, a frigyláda teteje, és a, ugye a Septuaginta fordítja ezt hilasztérionnak, mondják, első jelentése a sebek, sérülések, daganatok bekötözése, és ezáltal a fájdalom és a sajgás csillapítása. Innen származik az átvitt értelem, kibékítés, düh, a harag elvétele, jóvátétel céljából, a kielégítés, a váltság, egység újra megteremtése, amire sok-sok példát találunk a Bibliában. Ezért Krisztus teljes jóvátétel, elégtétel, váltság a mi bűneinkre. De nem csak Krisztus tanítványaira, az apostolokéra, nem is csak a zsidókéra, Ábrahám utódaira, vagy a mai hívőkre, minden ember bűnére, amit valaha is elkövettek és el fogunk követni a világ végezetéig, bármilyen nemzethez vagy társadalomhoz tartozzunk. A hilaszmoszónak ez a magyarázata, és William Tyndale alkot meg egy csodálatos szót, amit korábban csak hát nagyon hébe-hóba alkalmaznak, de az ő fordításában központi helyet kap. Ez a szó a részint a hilasztérionnak, és részint a katallagi igének a fordítása, ami angolban, ez a kibékítés, angolban ez atonement, és az atonement, ugye magyarban ez kiengesztelődés, rossz fordítás, megbékélés, ugye ez mindig vitatkoznak, hogy Róma 3.25-től pontosan hogyan fordítsuk. Van, aki szó szerint lecserélésnek, ugye katallos, tehát lecserélést is jelent a szó. Tehát végső soron az atonement, azaz angol szó azt jelenti, hogy újra megteremteni az egységet. Vagyis az eredendő egység az Isten és az ember között a bűneset következtében megtörött, ketté szakadt, az ember levált az Istentől, és Jézus Krisztus keresztje az, ami újra egyesíti az Istent az emberrel. Ez az újra egyesítés. Én ezt így fogalmazom saját forrás, egybesítés. Tehát egybesíti újra Istent és embert, újra van kommunikáció, van élet a bűn okozta szakadék és romlás után. Tehát ez a János levél magyarázatának egy versének kommentálja. Nos, Mórusz Tamás tehát megtámadja nem csak Luthert, hanem Tyndalt is. Hát azt mondja, tudatosan torzítja a Bibliát. Ugye Luther is kapott ilyen vádat, hogy beteszi az alleint, hogy egyedül hitáltal, és hogy az nincsen benne az a szó, hogy egyedül a görögben. És hát Mórusz Tamás azt mondja, hogy hát Tyndale az 1526-ban megjelent említett fordításában sok szót önkényesen fordít. Például a görög presbiteroszt szeniornak, a korábbi priest helyett, vagy a nagy vád, hogy a görög eklézia és a latin ekléziát azt ő congregationnek fordítja, közben azt nem említi, hogy Erasmus is kongregációnak elhívta. Tehát Erasmus fordításában is az eklézia az kongregáció volt, ugye? És hát ami érdekes, hogy az agapét, azt nem charity-vel, már az kicsit katolikus, érdemszerző, a karitásra utal, nem charity-vel, hanem love-val fordítja. És azt mondja, hogy, mert azt nem lehet mondani, hogy charity, tehát igeként nem lehet a charity-t használni, de az agapéban benne van ezt, hogy Isten szeret, és én is szeretem Isten, tehát ezért ő a love szót használja. Később az úgynevezett Jakab király bibliája ezt visszaállítja, és a charity-t fogja majd használni. Nos, egyik érdekesség a repentance-nek a fordítása, még egy pillanatra ide visszatérek, a bűn bánata metanoia, ugye itt Lutherrel együtt azt mondja, hogy nem a középkori gyakorlat, tehát a metanoiát az agit penitentiam, tehát hogy cselekedni kell valamit, és akkor már lehúzom a bűnömet, hanem az értelemnek a megváltozása. Tehát nem penance, hanem repentance, megváltozás. Nem csak értelem, hanem egész gondolkodásom, lényem, 180 fokos fordulat, amiután Istent megismertem, ezután eddig arra mentem, és most éppen ellenkező irányba megyek, mint Pál apostol, aki ugye szemétnek ítél minden, amit korábban értéknek tekintett. Nos, ennyit a Mórusz vitáról, sok részlete is van, de nincs időnk, és egy nagyon szép másik kommentárt ír, a hegyi beszédről, tehát Exposition to Matthew 5-6-7, és így fogalmaz, itt van szemed előtt, kedves olvasó, Máté Evangélium 5., 6. és 7. fejezete, a lelki Izsák újra, ásni kezdi Ábrahám kutyát, amelyet az írástudók és a farizeusok, ezek a gonosz és utálatos filiszteusok betemettek a hamis magyarázatuk sorával, tömítettek el. És megmondja a metafora, vagy a képnek a jelentését, egyébként Erasmustól veszi át, de az Ábrahám kutya nem más, mint a Szentírás. Ez a kút. És az emberi hagyomány az mindig eltömi a kutat. És Izsák, olvassuk, hogy ő ásott, Krisztus a lelki Izsák, azt, amit a filiszteusok, ugye, vagy hát a zsidók a magyarázatokkal eltömítettek, azt újra engedi érvényesülni. És hát érdekes módon a reformációt ugyanígy analogikusan értelmezi, tehát azt mondja, ahogy a zsidók eltömítették, vagy a farizeusok Ábrahám kutyát, ugyanúgy a középkori írás magyarázat ugyanazt tette a Szentírással. És ezért van szükség a reformációra. A sok emberi magyarázat, emberi hagyomány, ami rátelepedett az írásra, azokat el kell mozdítani, és ismét az írásnak kell szólni. Most ez egy későbbi példa, amit hozok, de lássuk, hogy ez a gondolat mennyire erőteljes volt a 16. századi Angliában. Egy John Bale nevű drámaíró, aki egyébként a Jelenések könyvéről írt egy könyvterjedelmű kommentárt, több drámát is írt a bibliai témában, egyiknek az a címe, hogy három törvény, és azt mondja, Isten három törvényt adott az emberiségnek, az első a természet törvénye. Ezt a természet törvényet az emberi szennyes rendelkezések bálványokkal, szodomizmussal elrontották, tehát korrumpálták az emberek, Isten első, a természet törvényét. Ekkor adta Isten Mózes, ez a második törvény. Ugye a második Mózes, de akkor jött az emberek nagyra vágyása, a fukarsággal, megrontották. És ekkor adta végül Krisztus törvényét, ami az evangélium. Most itt ne részletezzek, ugye ez nem egészen, de azért Luther, vagy nincs szerintem ellentétben Lutheri gondolata, tehát Krisztus törvényét, és a középkorban szintén az emberek beszennyezték hamis tanítással, és ezért kell megtisztítani ismét a Szentírást. Nos, már mindjárt William Tyndale munkásságát befejezzük. Mint említettem, az első Biblia fordítását 1526-ban jelentette meg, és ekkor bejelentette, hogy ez még egy ideglenes fordítás. Várja a visszhangokat, és szeretne egy javított kiadást megjelentetni. És közben megtanult nagyon jól, vagy hát legalábbis valószínűleg egészen jól héberül, ugyanis lefordítja a Pentateuchoszt, Mózes 5 könyvét, lefordítja Jónás könyvét, nem a teljes Ószövetséget, mindjárt meglátjuk, hogy miért, és tulajdonképpen a ószövetségi tanulmányai héber nyelv tanulmányai hatására sok mindent megért az új szövetségből is. Ez azért fontos, mert mi hajlamosak vagyunk az új szövetséget sokszor teljesen elválasztani az új szövetségről, és hát egyik ez a szempont, hogy az ószövetség felől újra tudja olvasni és fordítani az új szövetséget, és megjelenik 1534-ben, tehát 8 évvel az első bibliafordítás után a revideált változat, ami nagyon sok előszót tartalmaz az egyes bibliai könyvekhez, és két nagy előszót, az elsőből itt olvashatunk, igen tisztelt olvasó, most kezedbe vehetett az Új Testamentumot, vagy Új Szövetséget, amely Isten, bocsánat, hibáért, Jézus vérje által kötött velünk azt a könyvet, amelyet újra szorgalmasan áttekintettem, amelyet görög eredetivel összehasonlítottam, megtisztítottam annak minden hibájától, amelyet kezdetben a segítség hiánya következtében, vagy óvatlanságból vétettem. És így tovább. Tehát ez az első magyarázat, a második egy kicsit pikáns történet, ugyanis az történt, hogy William Tyndale-nek egyik társa Tyndale fordítását Tyndale engedélye nélkül kiadta, és megváltoztatott egy szót az angol nyelven, ez pedig a feltámadás. A feltámadás, a resurrection szó helyett ő azt a szót használta, hogy life after this, vagy life after life, vagyis élet a halál után. Hát Tyndale tombolt. Tombolt és egy nagyon kemény előszót írt, válasz George Joynak, amit aztán itt már nem tudunk az apró betű miatt a képernyőről elolvasni, ezért felolvasom, így fogalmaz. Ja igen, tehát azt mondja, hogy ha megváltoztatjuk a szó jelentését, akkor tulajdonképpen tagadjuk a föltámadást. És itt van egy olyan téma, ami hát Ics és Gábor kutatásaihoz van közel, meg már egy említett kérdés, hogy mi történik az ember a halál után. Sok gondolat volt, ugye a lélek halhatatlansága, ma ugye sok katolikus misén halljuk a vigasztalásra, testvérek, ne sírjatok, mert most van a testvérünk mennyei születésnapja. Ez egy gyakori fordulat a katolikus papok temetési beszédeiben. Tehát ha mennyei születésnap van, akkor tényleg miért sírunk? Na most Luther is, és ezt nem nagyon szokták mondani, tulajdonképpen a lélek alvásban hitt, vagyis az, hogy az ember amikor meghal, akkor nem csak a teste hal meg, és a lélek nem repül föl ugye mennyekbe, tehát bár Krisztusban van, de alusznak, ugye híres munkája a reggeli, de Dévai Bíró Mátyásnak a Szentek aluvása, Csepregi Zoltán idézte, hanem tulajdonképpen az egész ember alszik, és ez adja meg az értelmét a feltámadásnak. Tehát az, hogy ha én már a halál után megszületek ünnepélyesen a mennyországban, akkor tulajdonképpen a feltámadás az nem egy olyan nagy dolog. És ezért írja a következőket. Ünnepélyesen kijelentem, Isten megváltom, Jézus Krisztus és mindazok előtt, akik hisztek benne, hogy azt tartom az elváltozottak lelkéről, amennyi bizonyítható és kézzelfogható a nyitott Szentírás alapján, és azt gondolom a Krisztus hitében és Isten törvényeinek szeretetében eltávozott lelkekről, hogy nincsenek rosszabb helyzetben, mint amilyenben Krisztus lelke volt, attól a pillanattól, melytől fogva atya kezébe adta lelkét, testének feltámadásáig, amikor aztán utána dicsőségbe felkerült. Tehát ez a, hogy végső soron ő cáfolja ezt. Erről nagy vita van, Calvin egyébként nagyon radikálisan elvetette ezt a lélek aluvás gondolatot. Nos, hát ezzel tulajdonképpen véget is ér, sajnálatos módon megtörik ennek a Biblia fordítónak, William Tyndale-nek a pályája, ugyanis Antwerpenben, ahol lakik az angolok otthonában, vagy az idegenek otthonában, Strangers House, ott valaki, egy hatóságok által fölbérelt ember barátjának tetteti magát, közel férkőzik hozzá, egy alkalommal meghívja vacsorára, és ott várják a hatóságok, letartóztatják William Tyndale-t. Tehát William Tyndale 1532 végén, bocsánat, 34-ben letartóztatják, utána 2 évig Brüsszel mellett Vilvoort várában az a Latomus, az a löweni professzor, aki Luthernek volt a nagy ellenfele, hallgatja ki. 2 vád van ellene, tagadja a purgatórium létezését, és tagadja a transzubstanciáció tanítását. És ezért eretneknek nyilvánítják, és amikor az egyházi hatóság valakit eretneknek nyilvánít, akkor átadja a világi hatóságnak, és a világi hatóság, mivel Tyndale pap volt, hát úgy folytották, vagy úgy égették meg, hogy először megfojtották. Tehát nem élve égették meg, mint a többi mártír, hanem először megfojtották. Itt a kiadvány végén látható ez a kép, ami John Foxnak, a híres mártirológusnak a könyvéből való, és Tyndale itt mondja azt a híres mondatát, ami azóta szállóige lett, hogy God, open the King of England's eyes, Isten, nyisd meg Anglia királyának, vagyis 8. Henriknek a szemét, És azt mondják, hogy tulajdonképpen ez mint egy profécia volt, és 2 évvel később 8. Henrik már megengedte, hogy az angol nyelvű bibliák angol templomokban hogy ezeket használhassák. Nos, mártír halált halt, és most szeretnék abból a levélből idézni, ami ennek a kiadványnak a végén található. Nem maradt sok levél William Tyndale-től, 2 levél ennek a bizonyos fiatalabb tanítványnak, Frisnek, és 1 latin nyelvű levél, amit a börtönből írt, és a börtönben 2 dolgot kér, meleg ruhát és 1 héber szótár. Tehát viszont közben, és majd ugye részleteket mindjárt látjuk, bár az időnk már nagyon előrehaladt állapotban van, mit is mond Tyndale, hogyan biztatja ezt a fiatal társát, aki szintén raboskodik a Towerben és kivégzés előtt áll. Szó volt arról, hiszem, Vékely Antalnál, hogy ez nem a mi ügyünk, hanem Krisztus ügye. Így fogalmaz Tyndale ebben a levélben. A te ügyed Krisztus örömhíre, a fény, melyet a hit vérével kell táplálni, a mécses naponta kell meggyújtani és eloltani, az olajat minden reggel és este öntözni kell, hogy ki ne aludjon a fénye. Még ha bűnösök vagyunk is, az ügy helyes. Ez nagyon szeretem ezt a mondatot. Még ha bűnösök vagyunk is, az ügy vagy az ügyünk helyes, igaz. Ha jómondunkért is támadnak, türelmesen szenvedünk és kitartunk, azaz elfogadjuk Istennek megfelelően, mert meghívást kaptunk avégre, mert Krisztus is szenvedett értünk, és ezért kell követni őt nekünk ebben is. Így fejezi be ezt a levelet. Ne félj a fenyegetéstől, ne győzzön le édes szó sem, ugyanis támadni fognak téged az álszentek. Ne hagyd az evilági bölcsesség érveit sem uralkodni szíveden, akkor sem, ha ezek barátaid, akik tanácsot adnak. Ne gyöngöljön el a tested, aki mindvégig álhatatos üdvözül. Ugye ez volt Ordas Lajos személyes igéje is a Bibliával, aki mindvégig álhatatos üdvözül. Ha a fájdalom erődet meghaladja, emlékezz, bármit, amit az én nevemben kértek, megkapod. Az ő nevében imádkozz atyádhoz, és megszűnnek vagy csökkennek fájdalmaid. A béke és remény és a hit ura legyen veled. Nos, hát ez az első jelentős angol teológus élete és halála. Újabban van Magyarországon egy olyan kutatás irányzat, ami a mártirológiával foglalkozik, Debreceni Egyetemen, és én is részt veszek ebben a kutatásban, ugyanis a mártirok élete, története, hitvallása, élete, halála eddig valahogy háttérbe szorult, és most megjelent nemrégen egy kiadvány, a Protestáns Mártirológia címmel. Nos, hány percen van? Akkor van a vacsora. Igyekszem akkor a másik szeméről kicsit rövidebben szólni, noha ő is közel áll szívemhez. Annak ellenére nem értek vele mindenben egyet, de egy nagyon érdekes és tanulságos életet élő fiatalember volt. Látjuk, 1503-tól 1533-ig élt, tehát 30 éves korában égették meg őt. Nem úgy, hogy először megfojtották, hanem őt valóban élve égették meg. Azt mondják, hogy ő volt a legígéretesebb alakja a korai angol reformációnak. 3 figura, aki a korai angol reformáció legjelentősebb képviselője, William Tyndale, John Frith, és a harmadik, akiről most nincs igazán lehetőségem beszélni, de őt állt Lutherhez legközelebb, mert Wittenbergben is élt, és tulajdonképpen ő maradt leginkább hűséges minden szempontból a lutheri tanítások, ez Robert Barnes volt, majd erről egy másik külön előadást, ő volt a doktor. Tehát ők csak, a másik kettő csak magiszter volt, amíg a Barnes az doktorátussal rendelkezett, és mind a 3 mártír halált halt, és 1573-ban, amikor már ugye a protestantizmus Erzsébet királynő uralkodása idején megszilárdul, és az anglikán egyház emlékezik a mártírokra, kiadják ennek a három személynek az összes művét. Olyan, mint Shakespeare műveinek az összes kiadása, ami 1623-ban később jelent meg a híres nagy fólió, már 1553 ugyanilyen nagy fólió mértékben the works, the whole works, the whole works of William Tyndale, John Frith and Robert Barnes. Tehát a három angol mártírnak a művét John Fox rendezte sajtóra, és a angol reformáció nagy nyomdásza John Day adta ki ezeket Angliában. Nos, még annyit mielőtt a műveit számba veszük, hogy 1623, és a történetet leírom ebben a cikkben, amit el lehet vinni, ezeket azért tettem ki, akit jobban érdekel a téma, egy pár közelmúltban megjelent cikket el lehet erről olvasni. Cambridge városában kifogtak egy nagy halat, 1623-ban. És ezt a halat a piacon fölvágták, és ennek a halnak a gyomrában egy könyvet találtak. És ez a könyv többek között ennek a Frisznek az írásait is tartalmazhatta. Többek között azt az írását, amely a kereszthordozásról szól, rá nagyon hatott egyébként a luteri kereszt. Tehát ez egy hiteles történet, cikk aláírják többen, Cambridge-i professzorok a saját szememmel láttam, hogy tényleg, amikor a, és megkérdeztem Garádi Pétert, aki ugye halszakért, hogy valóban lehetséges, és leírta, igen, ez valóban lehetséges, hogy ilyen tonhal, nagy tonhal gyomrában, annak idején,
tele is pusztult meg.
Igen. Nos, hát ennyire jelentős volt ez a Frisz, hogy még a halak is igényt tartottak a munkásságára. Ez a Frisz tanulmány egy Cambridge-ben végezte, valószínű itt ismerte meg Tyndale-t, majd Oxfordba került, egyik legtehetségesebb tanítványa volt ott a professzorának, és az akkori érsek, Wolsey érsek egy külön bíborosi kollégiumot hozott létre, és az elit diákokat ott helyezte el, és többek között Frisz is itt tanulhatott, de ekkor már ezek a diákok Luthert olvastak futjonban. Tehát Luther írásait beszüremkedtek, és akkor följelentették őket, menekülni kellett, többször megy át a kontinensre, ott találkozik Tyndale-lel, együtt dolgoznak, talán a fordításban is segít, egészen bizonyosan segít neki a Bórusz Tamásnak írt válasz megfogalmazásában. Annyira jó van az megírva. Egyébként ez a William, ez a John Frisz azért jelentős, mert ő nem csak a Bibliát, ugye ez az első terület, hanem az egyházatjákat is nagyon ismerte. Tehát sorra idézi az egyházatják tanítását azokban a kérdésekben, amikor vitatkozik elsősorban Mórusszal. Mórusszal az ő nagy vita partnere az úrvacsora kérdésében. Nos, ez a John Frith először tulajdonképpen egy skót luteránus embernek a munkáját fordítja le, nem nagyon ismerik a nevét, Patrick Hamiltonnak nevezték, és ez a Patrick Hamilton Marburgban tanult, egyértelműen luteri tanokat vitte Skóciába. Tehát újabban a újabb kutatás kimutatta, és egy angol nyelvű könyvet írt, aminek az a neve, hogy Patrick's Places, ami nem más, mint a Lóci gondolata, tehát a Places, tehát a Patricknak az a helyek, ugye, tehát összegyűjt bibliai helyeket egy-egy dogmatikai tanítás illusztrálására. És íme, itt látjuk a luteri tanokat, Patrick Hamilton megfogalmazásában, ami latinul történt, és ezt fordítja le John Frisz, ez az első műve, ennek a könyvnek az angol nyelvű fordítása, a törvény és az evangélium. Törvény megmutatja bűnünket, elítéltetésünk a harag igéje, kétségbeesés igéje, az elutasítás igéje. Az evangélium megmutatja a gyógyírt erre, a megváltásunk, a kegyelem igéje, a vigasztalás igéje, a béke igéje. Tehát így tipográfiailag is olyan érdekesen rendezi a sorokat Hamilton és Hamilton után Frisz. És a másik a törvény és evangélium vitája. A törvény ezt mondja, fizesd meg adósságodat, nyomorult vagy, bűnös vagy, meg fogsz halni. Evangélium ezt mondja, Krisztus megfizette adósságodat, bűneid meg vannak bocsátva, örülj, mert meg vagy áldva. A törvény ezt mondja, tedd jóvá bűneidet, a mennye atya haragja van rajtad, hol van a te igazságod, jóságod, jóvátételed, megkötözött vagy, neked tartozol, ördögnek és pokolnak. Az evangélium így válaszol. Krisztus mindent megtette érted. Krisztus kibékítette az atyát az ő vérével. Krisztus a te igazságod, jóságod és jóvátételed. Krisztus megszabadított téged minden köteléktől. Hát gyönyörű luteri gondolatok ezek, ugye? Tehát így ez az első jelentős mű. A másik, amire Csepregi Zoltán utalt, hogy ezek a luteránusok nagyon szeretnek antitézisekben gondolkodni. Tegnap Lejten Sándor ése után eszembe jutott valita Vilmos híres gondolata arról, hogy kétfajta teológiai módszer létezik. A szintézis, az és, ami tulajdonképpen a katolicizmusnak a lényege, ami Arisztotelészt és a teológiát megpróbálja szintetizálni, és minden kultúra, ami a reformációt és a kultúrát valami ésre összekapcsol, másik pedig a reformáció. Ez egy nagyon fontos vajtai gondolat, hogy ez módszer, ez teológiai módszer. Vagy szintetizálni akarunk, és egy gyönyörű kerek rendszert létrehozni, ezzel alátámasztani az ország ideológiai egységét, stb. Stb. Vagy pedig az igazság iránt elkötelezetten a reformáció gondolatát akarjuk képviselni. Nos, az egész luteri gondolkodás, ugye Szobot, Niebuhr, Krisztus és kultúra című könyvéből egy különböző modellek vannak Krisztus és a kultúra kapcsolatban. A katolikus modell, ami szintetizál, a református, ami transformál, Krisztus azt mondja, transformálni akarja a világot. Ugye? Minden református előbb-utóbb politikus lesz. Péter János vagy Balogontára, zárójelbe zárva. Tehát a református magatartás a teológiából az következik, hogy én jó hívő vagyok, akkor bizony én rendet tudok csinálni ebben az országban. Szépen a véghelyen tartok, hogy ez nem a hitünkből következik. Ugye? Tehát emberileg, egyénileg mi felelősek vagyunk ezért, de nem a hitünk az. A hit az egy másik szféra. Dóka Zoltánnak van egy gyönyörű írás a keresztény igazságban, erről valamikor a 90-es évek elején, aktuális kérdések luteránus szemmel. Ha valaki a politika és a teológia luteránus megközelítését akarja igazán megérteni, ezt a Dóka cikket tudom ajánlani, valamikor a 90-es évek elején írta ezt Dóka Zoltán. Nos, tehát a luteránus gondolat az nem szintetizál, nem is transformál, hanem paradoxonokban gondolkodik. Ez a paradoxon, a Kierkegaard is ott van, Luthernél is ott van. És a paradoxon, ami hát ez a híres mű, ami említett Csepregi Zoltán is, a tézisek és antitézisek Krisztusról és Antikrisztusról. Nem szokták emlegetni, de nem Kranach az első, aki ezt a művet írja. Nemrégen hallottam Marosi Ernő művészettörténész előadását. Van egy prágai középkori kódex, ami már ugyanezt a párhuzamot szembeállít, ugyanezekkel a motivumokkal. Ugye a leghíresebb kép, hogy amíg pápa megcsókoltatja a lábát, addig Krisztus megmossa tanítványainak a lábát. Tehát ez egy, ezt a művet ugye, lefordítja, és ezelőtt van egy De Antichristo című Luther mű, magyarázza és kommentálja Tindél, és mint említettem, az ő teológiájában a keresztnek nagyon nagy szerepe van. Tehát nem véletlenül lesz mártír, ugyanis megérti, hogy Krisztus követése az nem hát emberi hanem dolog, hanem a Krisztus követése az bizony nagyon sokszor nem csak kereszt hordozással, hanem Krisztus sorsának beteljesítésével, a halállal jár. Egy másik művének ez a címe, nem, ez még nem, az a címe, hogy Vita a purgatóriumról. Hát ez volt egyik legizgalmasabb kérdés, ugyanis a reformátorok többnyire elvetették a purgatórium kérdését, azért utána itt vannak egymásnak ellenmondó gondolatai. Frisz egyértelműen azt mondja, hogy ez nincs a Bibliában. Kétfajta purgatórium azonban van. Az egyik, az első purgatórium az Isten igéje, az megtisztít bennünket. A második pedig a kereszt. Ez a két purgatórium. Tehát És ez a valódi purgatórium, nem az, amit az ember beleolvas a fantáziába, vagy erről a kérdésről gondol. Nos, az az érdekes, hogy Frisk munkásságának, a fiatal embernek a munkássága két részre oszlik. Első részében még szabadon írja a munkáit, viszont börtönbe kerül, és itt, akárcsak említettem, Mórusz Tamás is aktívan dolgozott és írta a könyveit. Aki ezt a kézirat, ezt a tanulmányt elviszi, egy pár ilyen szöveget egyik kollégám fordításában elolvashat. A levél a börtönből, tehát ez szintén a társainak szóló buzdítás. Most nem őt buzdítja valaki, mint Tindér korábban, hanem ő a börtönből vigasztalja a testvéreit. Ez a válasz Rastelnek azért érdekes, mert Rastel egyébként Mórusznak a rokona volt, és először ő írt egy könyvet Frisk ellen a purgatórium kérdésében, és a Frisk válasza annyira elgondolkodtatta, hogy személyesen fölkereste a válaszával, tehát ez a bizonyos Rastel Frisk a Towerben, és ott megbeszélték azt, és utána írt egy választ Frisk Rastelnek. Tehát az ellenfele is tulajdonképpen figyelt az ő gondolataira a purgatórium kapcsán. Néhány rövidebb írása van az önismeretről, Last to Know Thyself, a kerességről, és hát amivel most be kell fejeznünk, mert az időnk is elszaladt, és most már nem akarok kicsit veszélyesebb területekre menni, ugyanis bármennyire is szimpatikus számunkra ez a Frisk, legalábbis számomra a kiállásáért különösen tanítása kapcsán azért a svájciak, különösen Ökolán Pádius hatott rá az úrvacsora tanítása kapcsán. Tehát, na most az az érdekes, hogy először itt egy nagyon rövid kis könyvet, ez a címe, hogy The Christian Sentence, keresztény hitvallás, az igaz ítélet Krisztus testének és vérének mélységes tiszteletre méltó szentségéről, ugyanint a szentiratok és régi doktorok előadják. Tehát szentiratok és régi doktorok, tehát az egyházatják. Igen szükséges olvasni ezt a mi időnkben minden hívő számára. Ez a kis rövid írás, először név nélkül, vagyis csak név nélkül jelent meg, öt részt tartalmaz. Az első részben azt mondja, hogy ő úgy gondolkodik erről, hogy ez az üdvösség szempontjából adiaforom. Vagyis az, hogy valaki így hiszi, vagy úgy hiszi, számára ez nem üdvösség kérdés. Ő elmondja saját gondolatait, hogy miért hiszi így az úrvacsora tanítás, de számára ez nem üdvösség kérdés. Ugye megismétli Zwinglinek a gondolatát a multilokáció lehetetlenségéről, Zwinglinek a gondolatot, hát hogy lehet Jézus Krisztus jelen a borban és a kenyérben, amikor ott fenn van a mennyek. Hát ez egy ilyen kicsit túl racionális kálvinista gondolat. Ami viszont érdekes a szavak értelméről, nekem, mint szöveg értelmezéssel foglalkozó embernek ez a hermeneutikai rész nagyon tetszik, mert azt mondja, hogy hát a Biblia, különösen Jézus beszéde tele van metaforákkal. Tehát Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, én vagyok a szőlő, ez mind metafora. Ugye, tehát azonosítja magát valamivel. Tehát azt mondja, amit a többiek, és tulajdonképpen ez is egy kép, tehát ő, de azt mondja, hogy én elfogadom, aki ezt valóságos jelenében hisz, és így fogalmaz, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely sokakért adott, akkor ezzel is egy tökéletes jelet, ugye token adott az övének, elmegyek, ez a testem megtöretik, akárcsak ez a kenyér, ne keseredjetek el, vegyétek a kenyeret, nyeljétek le, engedjétek át egészen beleitekbe, ahogyan a kenyér bennetek van, én is úgy leszek bennetek, még ha megfeszítenek és fizikailag távol is leszek tőletek. Ne aggodalmaskodjatok, hogy én sem vagyok veletek, mert az én halál gyümölcse bennetek lesz. Tehát egy kicsit lelki értelemben van, de azért a korai Luther picit visszhangzik itt, ugyanis Luthernek ez a hármas korai szermója, ami talán itt megvan, igen, itt megvan, bűnbánat, urvacsora és keresztény urvacsora, amikor, és valószínűleg egészen biztos, hogy kimutattam, hogy Frisk ismerte Luthernek ezt az írását, ugyanis szó szerint idézi Luthert, ezt írja Frisk, és Luther is, mert amiképpen a kenyér sok összezúzott búzaszemből készül, eképpen a búzaszem teste egy kenyér testévé válik, amelyek az egyes búzaszemek, amelyekben az egyes búzaszemek elveszítik saját testüket, a formájukat, és a kenyér közös testét öltik magukra, és ugyancsak a szőlőszemek is elvesztik saját alakjukat, a bor és az ital közös testévé válnak, ugyanúgy tesz velünk is, ha ezzel a szentséggel helyesen élünk. Ez Luther, 1518. Tehát ez nagyon szép hasonlat, hogy mit jelent az úrvacsora, mi Krisztus testében vagyunk, összetöretünk, egy kalány, ezt is mondja, egy kalánság formál bennünk, a kommunió. Én azt szoktam mondani, hogy az úrvacsori bor a vérkerint, és most testében vagyunk. Tehát egy nagyon szép kép, és ezt átveszi, és aztán még egy képet is, aztán kicsit ez is Luthertől jön, a vőlegény metafora. És hát legvégén ezt szeretném felolvasni, és ezzel zárom az előadásomat, ugyanis ezt a rövid iratát egy imádsággal fejezik el. Azt mondja, számomra egy nagyon fontos kérdés, de én ugyanúgy szeretem azokat, akik nem egészen ugyanúgy gondolkodnak erről, mint én, és ezt az imádságot mondom el minden úrvacsora előtt. És ezt a rövid iratot, ezt a, amit most ismertettem, ezt olvasta aztán Mórusz Tamás, akinek nagyon szimpatikus, ez a tehetséges fiatalember, ír egy nyílt levelet ennek a Frisznek, és Frisz erre aztán egy hosszú válasz. Hát az egy nagy hívás volt egy 30 éves fiatalembernek, hogy a híres angol humanista, a egykori Lord Kancellár arra méltatja őt, hogy vitatkozik vele, és ebben a művében aztán Fritz megmutatja az ő biblikus és patrisztikus műveltségét. És Mórusz azért hát elég gúnyosan ezt az imádságot azt mondja, hát még a legegyszerűbb öregasszony is szebb imádságot mond. Tindél azt mondja ennek a hosszú könyvnek a végén, én örülök, hogyha ennél szebb imádságot mondanak mások, én nem tudok másképpen befejezni, nem tudom másképpen ezt a könyvnek befejezni, ezt az imádságot most elmondom. És olvasok ezt az imádságot, ezzel zárom, így hangzik. Áldott vagy te legdrágább kegyelmes atyánk, aki a te végtelen irgalmadból és jóságodból az ellened elkövetett borzalmas vétkeink ellenére arra vállalkoztál, hogy elküldjed a te drága egyetlen fiadat, hogy a mi megváltásunkért és megváltásunkért a legrutabb halált szenvedje. Áldott vagy Jézus Krisztus, mi úrunk és megváltunk, aki az irántunk érzett mélységes szánalmatból, meglátva a mi nyomorúságos állapotunkat, önként vállaltad, hogy tökéletes ártatlan tested megtöretessen és véred kiontasson, hogy megtisztíts és tisztára most bennünket, akiket beborít és terhel a gonoszság. Hogy erről bizonyosságunk legyen, te nem csak az igédet hagytad örökül nekünk, hogy azok a szívünk épülését szolgálják, hanem egy látható jelet is adtál, hogy külső érzékeink által is meggyőződhessünk erről a jótéteményről, és ne kételkedjünk abban, hogy a tested és szenvedésed gyümölcsei a hit által már is a miénk lehetnek. És ebben ugyanis biztosak lehetünk, mint ahogyan tapasztaljuk, hogy az érzékszerveink által ízlelt kenyér is bennünk van. Áldott vagy, igazság lelke, akit Isten, ami atyánk, Jézus Krisztuson, ami megváltókon keresztül küldött el nekünk, hogy világosságot vigyen a mi sötét tudatlanságukba, hogy elveressen bennünket annak ismeretéhez, aki mindenben a maga igazság. Kérünk, hogy erősíts meg a mi törékeny természetünket, növelt hitünket, hogy dicsérhessük Istent, a kegyelmes atyánkat, a fiút, Krisztust, megváltókat és üdvözítőnket, és vigasztalunk velünk együtt, nektek legyen dicséret és dicsőség. Amen. Hát ezzel fejezem az előadásban. Köszönöm szépen.